Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai délelőtti alkalmon nem a szeretett nyelvekről lenne direktben szó, hanem ami a szeretett nyelvek egyik talán összefoglaló témája lenne a szerepkörökről, és a család együttéléséről, együttgondolkodásáról, a család egységéről szólna, a férfi és a nő szerepéről, felelősségéről. Egyáltalán, hogy mi az, hogy felelősségek, mi az, hogy szerepkörök a házasságban. Nagyon sokszor látjuk, hogy a családi életünkben, vagy a családi életekben, házasságokban legtöbb konfliktus forrása az, hogy egyszerűen a férj nem találja a helyét a családban, ő olyan megvan jól magával, a munkájában, a feladataiban, a hobbiával, a különféle tevékenységeivel, és azért mondtam, hogy a férj, és a feleség pedig kénytelen olyan feladatokat, felelősségeket és szerepeket felvállalni, amik nem a feleség feladatai lennének, hanem a férj feladatai. És a feleség ettől feszült, ettől van egy tudatalatti olyan rossz légkör a családban, hogy ezt is nekem kell megcsinálni, azt is nekem kell megcsinálni. Ebben sem számíthatok a férjemre, abban sem számíthatok a férjemre. A férfiak pedig olyan papucshősé válnak a családban, ugye ilyen papucsférjek lesznek. Végül szép lassan a feleség átveszi az irányítást, a vezetést a családban. A férjétől frusztrálódik, ő is gyereknek érzi magát, anyukának kezdi hívni a feleségét. Ugye ez a, nem gondoljuk egyébként, hogy az anyukámozás a férj részéről az egy ilyen tudatalatti gyermekszerep egyébként. Nagyon jó pofának tűnik, hogy anya, meg anyuka, meg feleség, meg apukázik, meg nem tudom, papázik. De ezek nem egészséges dolgok a családban, úgy gondolom, mert a feleségnek nem apuka a férje, a férjnek meg nem anyukája a felesége. Ezt mondják a gyerekek, nyugodtan szólíthatjuk keresztnevünkön egymást. Szóval ezek csak ilyen apró dolgok, amikről most szóltam. De rengeteg boldogtalan családot lehet látni, és sok-sok válásnak okozóját lehet tetten érni abban, hogy nincsenek a szerepek helyükön. Hát mire vezethető ez vissza most így a 21. századra? Mert ugye ez egy nagyon összetett dolog. Ugye? Ezt úgy nem tudnánk elképzelni akár 50-60 évvel ezelőtt, a szüleink korában, nagyszüleink korában, hogy a férfi nem tudja, mi a dolga, a feleség pedig mindent kell, hogy vállaljon, ami aztán persze boldogtalanná teszi a feleséget. Emlékszem rá, hogy nálunk édesapám nem is volt mindenben olyan nagyon-nagyon tökéletes, de gyakorlati dolgokban, de mindig olyan tisztelettel beszélt róla, hogy amit apád mond, azt tedd meg. Édesanyám mindig arra nevelt bennünket, hogy édesapádtól kérj feladatot, hogyha unatkozol. Nem anyuka feladatot vállaljak, tehát, hogy anya, mit segítsek, mosogassak, persze ezt is szükséges volt, minden nyáron, minden nap mosogattunk, de hogyha az anyukám munkát akart adni nekem, akkor azt mondta, menjél édesapádhoz, aztán nem tudom, szereljétek meg a villanyt, vagy valamit. Tehát, hogy nevelgetni próbált bennünket a férj, vagy a férfi feladatokra, ugyanez több-kevesebb sikerrel sikerült édesapámnál, mert volt egy olyan betegség, amiatt ezt nem tudta mindig gyakorolni. A 20. századi korszellem ugye az emancipáció jegyében telt, különösen a háború után, hogy ugye a nők egyenjogúak a férfiakkal, és a női jogokat megilletik a férfi jogok, a férfi jogok is megilletnek női jogokat, mind a társadalomban, a politikában, mind a családban, ugye ez egy harcos Amerikából induló társadalmi mozgalom volt, hogy hát mi az, hogy a nők csak otthon számíthatnak valakinek, mi az, hogy a nők nem kerülhetnek vezetői pozíciókban, hogy a nőknek egy ilyen lenézettsége volt kialakulóban. De ez nyilván, hogy egy egészségtelen mozgalom volt, ami távol állt attól, ami boldoggá tehette volna a nőket. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Sátán igyekezett azon, hogy mind a férfi, mind a női szerepeket jól felborítsa. Ugyanakkor a társadalom szerkezete is, tudjuk, hogy mennyire megváltozott, hogy ma nem úgy van, hogy a nők az otthoni feladatok, mint ahogy Józsi mondta, és Ellen White mondja, hogy az otthon királynője lehetne, és szépen otthon mindent tehetne, vehetne, dolgozhatna, rendet a lakásban, szépséget vihetne bele, és az lenne a feladata, hogy a család boldogságát és nyugalmát megadná, és aztán nem kéne dolgozni, járni, akár túlórában is, Tehát valahol a mai világ mint egy nem kedvez annak a szerepvilágnak, vagyis azoknak a szerepeknek, amire a Biblia mutat nekünk utat és célt és elveket. A mai világban tulajdonképpen annyira összemosódnak a feladatok, hogy a feleség sokszor dolgozik, a férj meg otthon van a gyerekekkel. Ezt nem egy családnál hallottam, mert a feleségnek van munkája, sőt azt is hallottam sokszor, hogy a feleség kétszer-háromszor többet keres, mint a férje. Egyik előadáson mondta valaki, és hát a férj ettől is kicsit úgy, hát, szóval nem én vagyok a kenyérkereső a családban, otthon én ellátom a gyerekeket, mosogatok, rendbe teszem a házat, ebédet, reggelit adok a gyerekeknek, feleségem hozza haza a pénzt, szóval egy kicsit olyan furcsa az élet azóta, mióta hát ebben a civilizációban élünk, amit az elmúlt évtizedekben látunk, de valahol mégis meg kell találnunk nekünk azt a harmóniát, még hogyha ilyen kényszerpályák is vannak az életben, hogy azért alapvetően a férfi feladatokat, a férfi szerepeket a férfiaknak adjuk, kedves hölgyek, és a hölgy vagy a feleség és az anya szerepeket pedig igenis az édesanyáknak fontos felvállalni, és a feleségeknek. Mint mondtam, Sátán azon munkálkodott, itt nagyon jól Pálhegyi Feri bácsi összeszedte három pontban, hogy ez a korszellem hogyan játszott közre abban, hogy elmosódjanak a szerepek. Azt mondta, hogy elmosta a férfi és a nő közötti különbséget a korszellem. Mint hogyha nem lenne alapvető különbség férfi és nő között. Pedig óriási, ugye hallottuk a gondolkozásban, az életszemléletben, a teherbírásban, érzelmekben, gondolkodásban, teljesen, szóval tényleg a Vénusz és a Mars, a kék és a lila, spagetti és a gófri, ugye, teljesen más világban élnek a férfiak és a nők. Vagy egymástól való függetlenségre bíztat. Vagy felelősség nélküli jogokra bíztat. Ez jó, ez a három megfogalmazás. Elmossa a férfi és a nő közötti különbségeket, egymástól való függetlenségre bíztat, hogy te is élhetsz, én is élhetsz jól, ahogy akarod, felelősség nélküli jogokra bíztat. A Biblia pedig a férfi és a nő egyenlő értékéről beszél, az egymástól való kölcsönös függéséről, és mindkettőjük meghatározott szerepéről beszél. Lapozzuk fel most az első korintusi levél, 11. fejezet 3. versét, ami már elhangzott itt hétfőn vagy kedden. A korintusi első levél 11. fejezet 3. versét, és itt nagyon fontos, mondjuk nem hierarchikus rendet, hanem egyfajta család szerkezetet láthatunk leírva Pál apostol részéről, hogyan is tagolódik a család, ami aztán egy zárt szeretett kört kell, hogy alkosson egy családban. Mondja, akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus, az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Tehát itt ugye négy szeméről van szó. A férfiúnak feje a Krisztus, tehát mindig Krisztus van a férfi felett, Krisztusnak feje pedig az Isten, de ha most jövünk visszafelé, Isten, Krisztus, férfi, és azt mondja, az asszonynak feje pedig a férfi, tehát nem azt mondjuk, hogy alul van az asszony, hanem ez az egészséges felállás, hogy ahogy az isteni világban is vannak bizonyos szerepek, ott is szerepek vannak, ott is különféle munkamegosztások vannak, úgy a földi világban is, hogy a férfiúnak igenis kell, hogy legyen feje, kell, hogy valaki fölötte legyen, akkor lesz boldog a család, hogyha a férfi fölött is van egy uralkodó. Ha a férfi csak úgy magában uralkodik, és a férfi csak úgy magában vezeti a családot, akkor biztos, hogy uralkodni fog. A férfi feje a Krisztus. Ha feje a férfinek a Krisztus, akkor lehet a feje az asszonynak a férfi. Az asszonynak a férfi a feje. Ugye nem úgy, mint ahogy a vicces magyar közmondás mondja, hogy az asszony feje a férfi, de a nyak az asszony, és ő forgatja a fejet. Ugye, hát ez nem így van. Ugye itt arról van szó, hogy itt érkezünk a minőségi időhöz. Hogy akkor tudja a családot jól igazgatni a férfi, hogyha minőségi időt tölt a Krisztussal. Ahogy Krisztus minőségi időt töltött az atyával, ettől tudta szeretni jól az emberi világot, és tudta az embereket Istenhez vezetni, és hogy ha a férfi időt, megfelelő időt tölt Krisztussal, mert ő a feje, akkor tudja a feleséggel töltött minőségi időt is hasznosan eltölteni. Akkor lesz igazán a családnak igazán szép egysége, és kijön utána, a negyedik után még kik vannak, hogyha több is van egy családban, ugye a gyermekek. Ha megvan a harmónia Krisztussal a férfinél, akkor meg lesz a harmónia a feleséggel is a férfinek, és akkor meg lesz a harmónia a szülőknek a gyermekekkel. És a gyermekek is fognak engedelmeskedni a szülőknek, ahogy a szülők engedelmeskednek Krisztushoz. Ugyanezt írja le, amit már idéztünk, az Efézusi Levél 5. fejezet 22. verse. Efézusi Levél 5. fejezetét, ha fellapozzátok, erről fog szólni a további gondolkozás. Az Efézusi Levél 5. fejezet 22. verse. És ugye, mint ahogy mondom, hogyha felborul ez a sorrend, hogy atya, Krisztus, férfi, feleség, gyerekek, ha közbe ékelődik, a feleség csak a gyerekekkel foglalkozik, ha minőségi időben nincs együtt a férjével, akkor már felbomlott a család. Ha a férfi csak a feleségével foglalkozik, de nincs ott Krisztus a házasságukban, akkor már nem boldog a házasság. Ha a férj és a feleség nem tölt együtt megfelelő időt, akkor a gyerekek boldogtalanok lesznek. Ha ezek a lelki kapcsolatok nincsenek meg, nincsenek a helyükön, akkor ott érzi az ember, hogy olyan diszharmónia, olyan nyughatatlan, olyan keszekusza légkör uralkodik a családban. Nem tudom, érzékeltétek már, hogy amikor a napokban, a mindennapokban valahol ezek a kapcsolópontok nincsenek meg az életünkben, hogy feleség, férj szépen együtt, aztán jönnek a gyerekek. Nem minden a gyerekekről kell, hogy szóljon, egy édesanyának például. Meg még egy édesapának sem. Ki az első a családban? Ki az első a családban? A házastársnak is meg kell értenie, hogy Isten az első, ugye? Ha nem érti meg, akkor ott a szeretettel a feleségnek vagy a férjnek a szeretetével kell tükröznie. Nem azt mondom, hogy ne engem szeress, hanem a jó Istent, hanem lásd meg rajtam keresztül, hogy milyen az Isten. Akkor tehát az Efézusi levélben tegyük fel azt a kérdést, ugye, hogy ami eltorzult a bűnesetkor, mi a legnagyobb torzulás a bűnesetkor? Hogy sajnos a férfi ugye a fej, de hogyan? Hogyan fej a férfi? A férfi úgy fej, hogy uralkodik az ő feleségén, a feleség pedig epekedik utána. Na most hogyan lehet egy uralkodó férjből egy szolgáló férj? Hogyan lehet ez alakulni? Mert ez a természetünkben van, ahogy mondtuk, itt is az az összefüggés, hogyha a feleség nem tiszteli a férjét, a férj majd uralkodással akarja a tiszteletet kivívni, a gyerekek előtt, meg a feleség előtt is. A férj nem mondhatja azt, hogy itt a családban én vagyok a fej, itt a családban az lesz, amit én akarok, mert a feleség nem így kell, hogy elfogadja a férjet, mint uralkodó, így biztos, hogy nem fogja elfogadni, mint vezetőt. Az Efézusi Levél 5. fejezetében, tehát így olvasom, hogy hogyan vezesse a férj a családot, hogyan vezesse, és ne uralkodva, nem basáskodva, nem zsarnok módjára. Egyébként a mai férfi társadalomban ez a két szélsőség uralkodik, vagy az van, amit én mondok, vagy anyukám, hogy akarod, úgy lesz minden, ahogy te akarod. Meg egyáltalán nem is érdekel, hogy vezetés van, vagy nincs vezetés a családban. Úgy mennek a dolgok a maguk menetrendjében, aztán majd lesz, ami lesz. Ugye nagyon sok férjnek nincs felelősségtudata, nincs vezetői tudata, nincs irányítói felelőssége, ugye a fejében, mert hogyha az anyuka, az asszony egy kicsit erősebb természetű, akkor úgy ráhagyja a feleségre. Jó van, anyukám, te ezt jobban tudod, vagy jó, hát tudom, hogy ugye? Tehát ezt nem szabad megengedni. Olyan családban én nem jártam még, ahol boldog lett volna az a feleség, aki vezette a családot. Biztos, hogy a feleség nem boldog, ha ő kell, hogy vezessen. Még akkor sem, ha erőszakosan ragadja magához a vezetést, de akkor sem boldog, hogyha kényszerűségből kell, hogy vezessen. feleségem nagyon, nagyon jól kezdte a házasságunknál mindjárt, hogy nem, ezt nem, én nem fogom megoldani például egy ügyet elintézni az önkormányzatnál, vagy megcsinálni valamit a családban. Ez férfi munka, ezt neked kell megcsinálni. Például egy költözésnél is, hogy nem mi szoktuk eldönteni, hogy hova költözzünk, ezt most csak legutoljára szóltunk kicsit bele, ugye 5-6 helyen éltünk a házasságunk 17 évében az ország különböző pontjain. Legutóbb azért már úgy voltunk, hogy most már 3 gyerekkel egy kicsit mi is beleszólhatunk abba, hogy hova költözünk, és akkor hát volt egy nagy kérdés, hogy na most akkor itt telepedjünk le, vagy ott, és mondom, neked mi a véleményed? Hát neki is van egy véleménye, de rád bízom a döntést. Ez legyen a te felelősséged, hogy itt most megvegyük ezt a lakást, vagy ne vegyük meg. Ez nagyon összetett dolog volt, és nem úgy bízta rám, hogy na milyen okos vagyok, majd én döntsem el, hanem hogy is mondtad? Ja, miért? Ja, igen, így van, igen. Azért imádkozott az Ágnes, hogy engem vezessen az Isten ebben. Hát, hogy ez sem úgy volt, hogy na hát, amit neked jól esik, azt tegyük, hanem, hogy vezessen az Isten ebben. És ezért ez tényleg sok fejtörést és ima küzdelmet okozott nekem is. Hát így szól az, hogy hogyan irányítson egy férj. 22. verstől olvasom. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Azért nagyon érdekes, hogy hányszor fordul elő az az asszony engedelmeskedjen a férjének. Minden igevers, már a harmadik versben ugyanezt olvasom. De utána jön a lényeg, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat. Azért kicsit a sorrend egyébként talán megbotránkoztató, hogy annyira az engedelmesség a férnek, a mai modern társadalomban ez megbotránkoztató. Tartottam egy előadást, azt hiszem éppen Halason erről a témáról, ugye? És akkor egy hölgytől azt hallottam vissza, hogy na, ide többet se jövök. Ugye valami ilyesmit mondott a hölgy, hogy hát itt arról beszélnek már, hogy ilyen hierarchikus, vagy nem tudom, hogy az asszony meg a feleség engedelmes legyen a férjének. Hát ugyan már. De itt most elsősorban ezért talán ezzel kell kezdeni, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Miképpen hogyan? Krisztus szerette az egyházat. Hát azért ez egy nagyon meggondolandó dolog, hogy mielőtt még a férfiak szeretnék, hogy engedelmeskedjenek a feleségük, mondjuk ide kell lejutni, hogy az valóban működjön, és ne erőszakkal történjen. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Mondjuk, ha itt megállna az apostol, hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket, azt mondanánk, hát ez mit kell ehhez Biblia? Miért kell erről nekem olvasni? Hát ez természetes, hogy szeretem a feleségemet, nem? Mindenki részéről, bizonyos szinten. Itt utána megmondja, hogy hogyan. Miképpen a Krisztus is szerette az egyházat. És azért azt gondolom, hogy itt azért fel van dobva a labda a férfiaknak, nekünk, férjeknek, hogy abból az uralkodásból, amit ugye az emberi természet kihozna belőlünk, abból épp az ellentéte legyen, hogy úgy szeressük a feleségünket, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat. Hát hogyan szerette Krisztus az egyházat, vagy hogyan szerette Krisztus az embereket? Ugye most ne valami ilyen egyházi dologra gondoljunk, hanem ahogy Krisztus itt élt a földön, hogyan szerette az embereket? Hát az volt az egyház, akik körülvették. Itt 5 dolgot szeretnék kiemelni kedves férfi társaimnak, férj társaimnak, hogy itt a filia, az erosz szeretet, meg mindenféle szeretetről hallhattunk, ugye, a baráti szeretet, az erosz az a férfinő közötti szeretetnek a jellemzője. A filia az a baráti szeretet. Aztán van még néhány szeretet fogalom a görög nyelvben, de itt van egy, amit Pál apostol vezetett be, amit mondhatnánk Pál apostol talált ki. ezt a fogalmat. Ő alkotta ezt a fogalmat. Ez sehol addig a görög filozófiában, a görög kultúra, irodalom területén ismeretlen volt ez a szeretet fogalom. Ezt úgy hívta, úgy nevezte el, hogy agapé. Ez pedig az isteni szeretet, ahogy Krisztus szerette az egyházat, az isteni szeretetnek a fogalmát alkotta meg és jellemzőit. 5 pontban, azaz 6 pontban szeretném felidézni. Az első, hogy kezdeményező. Az igazi szeretet, a krisztusi szeretet kezdeményező volt. Nem várta Jézus, hogy jöjjenek hozzá, és ha majd szeretik őt, ő is szereti a másikat, ő is szereti az embereket, hanem Jézus elment. Azt mondja Péter apostol, hogy széjjel járt jó tévén az emberek között. És ez a családban rendkívül fontos, hogy a férfi legyen mindig a kezdeményező a szeretetben. Mindig ő vegye észre, hogy mire van szüksége a társának. Ugye a szeretet nyelvet ismerje meg. Ne azt várja, hogy egy kicsit babusgasson a feleségem, aztán majd én is fogom tudni szeretni. Tudjuk, hogy milyen az, hogy kezdeményezni. Amikor a másiknak kicsit úgy kiürült a szeretett tankja láthatólag, amikor látjuk, hogy kiszáradt ott a kapcsolat közöttünk, és nem csak a vállalkozásban, a szexben, meg a nyaralásban kell kezdeményezni, hogy hát én leszek a kezdeményező, hanem meg hogy mit csináljunk, hogy dolgunk, hanem a szeretetben, tehát a szeretettank feltöltésében. Legyünk mindig kezdeményezőek. A másik, feltétel nélküli elfogadása a társamnak. Jézus válogatott emberek között, hogy kit gyógyít meg, kit nem gyógyított meg. Tehát épp a legbetegebbeket, a legnyomorultabbakat kereste meg, és biztosította őket arról, hogy nem azért szeretlek benneteket, mert megérdemlitek, nem azért szeretlek téged, kedves társam, mert most jó vacsorát főztél, most csinosnak látlak, most megérdemled, kiérdemelted, kivívtad a szeretetemet ezzel a sok szép tetteddel, cselekedeteddel, hanem feltétel nélkül árasztom rád a szeretetet azért, mert ajándéknak tekintelek. Ajándéknak tekintem a lényedet, mert jól esik szeretni téged feltétel nélkül, és elfogadlak téged, hogy ne érezze soha a feleség azt, hogy a férj akkor tudja szeretni őt, hogyha jól teljesített a házi munkában, vagy az ágyban, vagy a nem tudom miben, vagy azért, mert most szépen lefogytál, most csinos a hajad. Jó, ezt külön meg lehet dicsérni. Ha elhízik a feleségünk, meg a férjünk is persze, ha nem szép, ha ugye nem olyan, mint udvarlási időben volt, és rengeteg hibát felismerünk nála. Hány jellemhibát ismerünk fel az elmúlt évtizedekben a társunkban? A férj azt mondja Pál apostol, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, és Kolossé 3.19, ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Milyen sokszor a férjek olyan keserűkedvűek a feleségeik iránt, mert már nem olyanok, mint amikor elvették őket házastársként. Aztán a harmadik dolog, hogy Krisztus, olvashatjuk itt kicsit később, mint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Hogyan szeresse a férje a feleségét, ha krisztusi módon akarja szeretni? Önmagát adta azért. Ez mit jelent, hogy odaadni önmagunkat a társunknak? Az azt jelenti, hogy amikor a feleségünk szeretne velünk beszélgetni, a feleségünk szeretne minőségi időt kérni tőlünk, vagy mit tudjuk mi a szeretet, mindenki tudja, mi a szeretet nyelve a feleségének, a szívességek, akkor lemondok a tévézésről, lemondok a netezésről, lemondok akár arról, ami hú, de fontos, ugye, mert nekem most férfi, ez fontos, azt háttérbe szorítom, és akkor a szívességek szeretet nyelvét gyakorlom. Mert neked ez tetszik, akkor ezt megadom. Tehát sokszor nálunk is úgy volt kezdetben közöttünk például, hogy a feleségem csak annyit kért volna, nem olyan intim dolog ez, csak hogy egy picit érintsen meg, ahogy elalszunk. Mielőtt elalszunk, hogy érjen össze a testünk, és ő úgy szeretett volna elaludni, hogy kezdetben volt, már nincs így. Csak ennyi, hogy a lábunk, vagy mit tudom én, a derekunk összeérjen, és ő neki ez megnyújt, és ő könnyebben elaludt volna. Hát mondtam, nekem ez kényelmetlen, ez hagyjuk ezt, hogy nem tudok úgy fordulni, meg úgy hát terpeszkedni, hogy én szeretnék, hogy hát érincs nekem a kis ujjadat, vagy valamit, és akkor ugye nem tudtam odaadni önmagamat. Egy ilyen apró dolgokra sem, mert kényelmetlen volt így elaludni. És hány ilyen kényelmi szempontot nem tudunk feladni sokszor, mert mindig meg tudjuk magyarázni, hogy ez mondjuk, ez nem fér bele az én munkámba, most nem fér bele az időbeosztásomba, nem tudok erre most időt szakítani. Hányszor mondjuk ezt a feleségünknek, nem? Pedig azt mondja, önmagát adta. Jézus mit adott magából? Hogy mindent. A kereszten odaadta önmagát, ugye? Volt Jézusnak egy szelete, amit ne adott volna oda az emberiségnek, az embernek. Jézus azt mondta ott Nikodémusnak azon az éjszakán, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ott odaadta az egyszülött fiát. És mondta, hogy ha az Isten az ő egyszülött fiát oda ajándékozta nékünk, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? Ha beszélgetni szeretne a társunk velünk, mert az a minőségi idő az ő szeretet nyelve, hát akkor üljünk le és beszéljünk. Akkor, amikor igényli. Tegyük félre a munkáinkat, a szórakozásainkat, és képesek legyünk erre. A tettekkel és a szavakkal fejezzük ki a szeretetünket. Meglátjuk, hogyha ez megtörténik, nehéz lesz a feleségnek majd az ő részét felvállalnia, hogy engedelmes legyen a férjének, és alá tudja rendelni a feleség a maga akaratát, vagy hát bizonyos dolgokat a férjnek, és ő tudja majd elengedni a saját akaratát, és a férj akarata is megvalósulhasson. Szóval nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy a feleségektől elvárnánk, hogy mint férjet tiszteljenek és fogadjanak el minket, mert a feleségeknek majd ez lesz a szerepük, vagy hogy így mondjam, a családban, a jó légkör kialakításában az ő feladatuk. De ha nincs megadva ez a szeretet nyelv, ha nincs szavakkal, tettekkel kifejezve a szeretet és a gondoskodásban, akkor nem fogja a feleség fölvállalni az ő szerepét. Lázadni fog ellene. Azt mondja, előbb te mutasd meg, hogy milyen férj vagy, és jogosan fogja mondani. Igen. Először van a sorrend. A férj úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az egyház, aki önmagát adta érte, és utána hogy van? Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Még csak saját magadból kiindulva is ad egy példát az apostol, hogy aki az ő szereti az ő feleségét, az önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mennyit foglalkozunk a testünkkel sokszor, kedves férjek? Sokkal hiúbbak a férfiak egyébként állítólag, mint a feleségek, csak hát nem nyilvánosan vállalják ezt. Nekem is, hogyha van egy kis fogfájásom, mennyit tudok vele foglalkozni? Feleségem, csak mondanám, hogy amennyit a fogaddal foglalkozol, csak annyit foglalkoznál velem, már sokkal boldogabbak lehetnénk. Vagy nem tudom mennyit a szakállammal, meg a mit tudom én, van-e tokám, vagy ilyet. Tehát ha ezt mind más jó értelemben vett szeretet időre fordítanánk ezt. Boldogabbá tehetné a házasságunkat. Röviden ennyit a férjeknek, de és azt gondolom, hogy majd a beszélgetésen még a gyakorlatban, hogy ez mit jelent, ezt meg lehet beszélni. Most kicsit térjünk rá a feleségek szerepére. Azt mondja, hát tényleg csak röviden tudjuk már, a feleségekről azt mondja, hogy engedelmesek legyenek a férjüknek. Itt Laci is említette már ezt a szót, hogy itt nem azt a szó szerinti engedelmességet jelenti, amit mi a magyar nyelvben értünk ez alatt, a kifejezés alatt, hogy engedelmesség, mint a konvédségnél vagy a munkahelyen, hanem ez a hipotasszó kifejezés, ez azt jelenti, hogy beilleszkedés a másik által adott sémába. Hipotasszó, beilleszkedés, ez azt jelenti, hogy beilleszkedés. És mi, amit a Jóisten rendelt egy keretet, Nem azért legyen a férj vezető, mert ő okosabb és bölcsebb, hanem azért, mert Isten rendelte a férjet. Isten mondta meg, hogy légy vezető, törekedj erre, a feleség pedig törekedjen arra, hogy ezt a vezetést elfogadja a férjétől, sőt, bátorítsa a férjét a vezetésre. Pálhegyi Feri bácsi ezt, ha nem haragusztok ebből idézve, a 96. oldalról olyan jól összefoglalja, hogy itt mit ne értsünk a vezetés alatt, az engedelmesség alatt, és mit értsünk alatta. Inkább most ezt olvasom. Az asszonyi engedelmesség, tehát nem gyengeség, nem gyengeség, nem alacsonyabb rendűség, nem identitás feladás, nem szolgalelkűség, hanem a férj által adott séma kiegészítése, betöltése, megvalósítása. Ha bibliai módon gondolkodunk róla, ilyen asszociációink lehetnek: hűséges, előzékeny, hajlandó, rugalmas, alkalmazkodó, kellemes, szeretetre méltó, csupa pozitív tulajdonság. Negatív vonásokat csak a feminista szemlélet juttat eszünkbe, hogy nem magabiztos, meghunnyászkodó, alacsonyabb rendű, gerinctelen. Nem. Aki ezt a hipotasszó kifejezést jól megérti, az a beilleszkedés, elfogadása az adott kereteknek, hűségességben, előzékenységben, hajlandóságban, rugalmasságban, kedvességben, alkalmazkodásban, szeretetre méltóságban, és az igei bizonyságok is ugye erre tesznek bizonyságot, hogy például a feleségekről, a feleségről és a jó feleségről lapozzuk fel egy pillanatra, hogy milyen a jó feleség. Példabeszédek könyve 31. fejezetében találunk egy hosszabbi leírást. A férjeknek mondjuk Krisztusra kell sokat gondolniuk, és őt kell követniük. Akkor a kedves hölgyeknek pedig a példabeszédek könyvét kell, ugye most a 3000 évvel ezelőtti korból egy kicsit átfordítani a mikorunkra, hogy ugye most nem a szőnyeget sző, meg ilyenek önnek a követéséről van szó, hanem annak a szemléletnek és ennek a gondolkodásnak és cselekvésnek a mintáját kell megragadnunk, amit itt ír Prédikátor példabeszédek könyve 31. fejezetében. Engedjétek meg, hogy felolvassak néhány gondolatot a kedves feleségeknek, hölgyeknek. Derék asszonyt kicsoda találhat 10. verstől, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét, fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál, az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet áll a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Család, a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Olyan nagyon szép, nincs időnk ezt elemezgetni, de ugye a 11. versben olvashattuk, hogy bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája ellen fogy. Tehát, hogy bizalommal tekint a férje a feleségére, és aztán olyan szép, hogy A férje végzi a munkát, és ismerik a férjét a kapukban, mikor ül a tartományoknak véneivel. Ugye ebben a részben inkább a szorgalmáról szól bölcs Salamon, arról, hogy serény, hogy szorgalmas, és a háza népét jól tartja, boldog az egész háza népe, mert ilyen asszony, ilyen feleség veszi körül, ilyen anyuka veszi őket körül. Nem a férjhez való viszonyáról szólt, de vagy érezzük, hogy békesség, nyugalom van ebben a családban. A férj is itt megemlítették ebben a környezetben, ebben a, hogy a feleség, hogy a férj nyugodtan megy a város véneivel, és hát tisztelik őt, a kapukban ül, és hogy a gyerekek is jól érzik magukat. Röviden azt mondhatnánk, hogy olyan feleség, aki olyan, ugye a háttérben van egy kicsit, nem? De dolgozik, serénykedik. És most nem azt szeretném mondani, hogy a sok munkában kell itt dicsérni a feleséget, hanem aki úgy megtalálta a maga szerepét, és nem vezetni akar. Az első dolog, amit talán ki kell emeljünk, hogy a feleségnek a legnagyobb feladata a férjel való kapcsolatában mi? Ez a hipotasszó miben nyilatkozzon meg legelőször, amitől a férj is jól fogja érezni magát, mire vágyik a férj legtöbbet, legtöbbször? Melyik ez a körforgás? Ez a... Így van. Tehát tisztelje a férjét. Mit jelent ez a tisztelet? Mert én sokszor úgy gondoltam a tiszteletről, hogy ez valamilyen haptákba vágom magam, és így tisztelek. Ugye tisztelegni. Ugye a tisztelet szó az ilyen tisztelegni. De nem ez a tisztelet. Ugye ez jut eszünk be a tiszteletről, hogy... Tisztelet, tisztelgés, nem. A tiszteletnek jó lenne megnézni a görög eredetiét. Itt az engedelmességből nyugodtan kiindulhatunk, hogy mit is mondtunk, hogy beilleszkedés. Azaz a férfi gondolkozásába beilleszkedni. A férfi világának a mély megértéséből kell, hogy fakadjon a tisztelet. És ez azt jelenti, hogy fokozottan odafigyelek a férjemre, tudja a feleség, mire van szüksége a férjnek, biztonságot ad a férjének, bátorítja és elismeri. Mire van az embernek a legnagyobb szüksége? Elfogadásra, bátorításra, elismerésre. Ha ezt egy férj megkapja a feleségétől, ez jelenti tulajdonképpen, itt kezdődik az engedelmesség. Olyan jó érzés az a férjnek, hogy van valaki a világban, aki olyan jól ismeri őt, és jól ismeri a szükségleteit. És nem csak bátorító szavakról szól, hanem feltétel nélküli elfogadásról, megértésről, és próbálja megadni azt, ami a férjnek szüksége van. Hát csak egy órával ezelőtti történet, hogy én készültem az előadásra, még gyorsan mondták, hogy a Pálhegyi Feri bácsi könyve is nagyon kapcsolódik a témához, és gyorsan belenéztem, átolvastam ezt a részt, de nem volt időm reggelizni, csak leszaladtam egy kis dinnyét enni is. Milyen jó volt, amikor befejeztem a készülést, jött be az Ágnes a tálcával, és hozta a reggelit, hogy majd valamikor azt az előadás után elfogyasszam egy kis szendvicset, meg plusz gyümölcsöt. Nem mondtam neki, hogy hozza fel, mert hogy én majd éhes leszek. És ezt nem egyszer gyakoroltam már, vagy nem rendkívüli eset ez, hogy úgy magától, ez úgy magától működik. Nem tudom, kedves feleségek, ti is ki szoktátok találni? A feleségek is ezt kérik persze, hogy találjuk ki az ő gondolataikat, de ha a krisztusi szeretettel keressük ezeket a kívánságokat, akkor meg fogjuk találni. De a feleségnek is valahogy erre van szüksége, hogy megtalálja a férje szükségleteit, és azt ki tudja elégíteni. És tudjátok, mi a legfontosabb a feleségek részéről? Hogy ezt mind olyan háttérben teszi. Mindez semmi feltűnéssel, mert a férj, na most én ezt megteszem neked, ugye? Most figyelted, hogy én most leültem veled beszélgetni, most még van 10 percünk, és még, na, én most szeretlek téged, nehogy elfelejtsd. Most a szeretet nyelvet gyakoroltam. Nem, a feleségeknél ez olyan tapintatosan, olyan magától érthetően, olyan szívből tud jönni, és ami a legcsodálatosabb, ami a Péter levelében megnyilatkozik az igazi feleségeknél, a szelíd és a csendes lélek romolhatatlanságában. Ettől csodálatos a feleségeknek az engedelmessége. Nem ilyen, hogy igen, igen, mit akarsz, mit mondjak, mit kell teljesítenem, nem így, hanem magától, a szeretetből beilleszkedni, magától kitalálni a férjének a kívánságát, és bátorítani a férjet. Kedves férjeknek, milyen jól esik az, nem, amikor hazajönnek egy fáradt nap után, egy munkai konfliktus után, hogy a főnök letaglózta őket, vagy a munkahelyen nem sikerültek dolgok. Ki mit mond? És akkor egy feleség olyan kedvesen, megértően tudja vigasztalni az embert, hogy azért nem vagy te ám olyan, mint amit mondtak rólad. Én ismerlek téged, te nem olyan vagy. Ezt nekem is sokszor volt, hogy mi közös munkában vagyunk, és mondták, hogy milyen rossz főnök ez az Attila, nem is tudja, hogy hogy kell vezetni. Ugye három vezetési stílus van, van a diktátor, van a demokratikus, meg van a ráhagyó. Csak úgy röviden. Hát, hogy én most melyik vezetői stílus gyakorolni, ezen nem gondolkodtam. A ráhagyó se jó, a demokratikus se jó, meg a diktátor. Akkor hát melyik? A szeretetteljes vezetési stílus. És mivel egy munkatársak vagyunk, a feleségem sokszor mondta, nem is ismeritek ezt az embert már, mint engem. Hát hogy gondoljátok, hogy véleményt mondatok róla? Most bocsánat, csak így ez olyan jól esik, hogy az ember tudja, hogy milyen, és van más is valaki, aki tudja, hogy milyen, és ebben úgy megerősít. Hát csak saját példákat tudok mondani, ha nem haragusztok. Lehet, hogy így rosszul esik ott az Áginak, hogy most ilyeneket mondok, de ezt, tényleg ezeket el kell ismernem, hogy jobban engedelmeskedik, mint ahogy én vezetek a családban. És csak mint ilyen apró példákat szerettem volna kiemelni ebben a dologban. Az utolsó pont pedig, amit megint csak a feleségek részére vonatkozó ismeret lehet, mi van akkor, ha a férj annyira nem kívánja a vezetői felelősséget felvállalni, és akkor hát ez nem lehet, hogy a családban pedig ne legyen vezető, ugye? Mi van akkor, ha nincs vezetője a családnak? Káosz. Minden, még a munkahelyen is jó értelemben vezetés kell, igaz, hogy nem krisztusi módon, de hát ha nincs egy igazgató, akkor mindenki fejvesztve csinál, amit akar, akkor a portás fogja megmondani, hogy mit kell csinálni a fönt a munkahelyen. Szóval ilyen nincs. Akkor a feleség veszi át a vezetést, ugye? Ha férj nem akar vezetni, akkor csak dolgokat intézni kell, döntéseket kell hozni, akkor a feleség fogja irányítani a családot, és akkor a férj szépen visszahúzódik. Aztán lehet, hogy majd a munkahelyén akar főnökösködni, mert otthon nem lehet, de a férj otthon olyan papucsférj lesz, aki boldogtalan lesz. A feleség még boldogtalanabb. Lehetséges, hogy ezt meg lehet akadályozni? Hogy ezek a törvényszerűségek így ne induljanak el egy családban? Mit kell tenni egy feleségnek, ha a férj nem akar irányító lenni? Akkor vegyük át, kedves feleségek, az irányító szerepet? Mert ez a természetes. Ez látszik természetesnek, hogy hát egy tutyi-mutyi férjem van, nem tud semmit elintézni, semmit nem akar megcsinálni, akkor majd én kézbe veszem. És milyen fájdalmas dolog, hogyha ezt nem veszi észre a férj, hogy végül is már ő csak egy olyan feleség a házasságban, vagy hogy így mondjam, ő csak egy olyan megtűrt személy, és nincs tekintélye a családban. Nagyon kellemetlen tud lenni. Azt tudnám mondani, hogy itt egy dologra van szüksége, főleg feleségek részéről. Ne vállaljuk fel akkor se a vezető feladatot, hogyha a férj nem akarja vállalni. Mit csináljon akkor a feleség? Ne csinálja meg addig, szóval amíg rá nem veszi a férjét, hogy ezt ő neki kell megtenni. Egyébként apró dolgokban is fontos, hogy ezt nem csak nagy dolgokban, apró dolgokban is bízzuk meg, bátorítsuk a férjünket, hogy vállalja a vezetést. Most értsük egy ilyen, egyébként az is baj, most mondhatnám, hogy ez nem csak azért van, mert a férj nem akar vezetni, hanem azért, mert a feleség igenis vezető típus. Sokszor voltam úgy házaspároknál, hogy valamit szerettem volna kérni a férjétől, a férj nem tudott válaszolni, hogy ő most ezt megteszi-e, vagy nem. És akkor egy-két hónap hét után kiderült, hogy ez teljesen attól függ, hogy elvállalja a munkát, hogy mit mond neki a felesége. És akkor utána fel kellett hívnom a feleségét, hogy megengedett, hogy a férjed elvállalja ezt a munkát? Mondta, hogy gondolkodom rajta, és majd hívjál vissza. Hát ez borzasztó, nem? Majd a feleség majd megmondja, hogy a férjnek mit enged meg, vagy mit nem. Tehát kedves feleségeknek azt is tudnám mondani, és ez most egy szélsőséges példa volt, hogy nagyon vigyázni kell a feleségnek, hogyha van bennük hajlam arra, hogy majd ők megmondják, hogy ezt hogy kell. Erre nagyon vigyázzanak, hogy ezzel a férjüket bántják meg, és teszik tönkre a család harmóniáját és békességét. Igenis meg kell tanulni a feleségnek ilyen háttérből, szeretetből felemelni a férjét, szeretni a férjét, és bátorítani őt, hogy ez a te feladatod, ez a te dolgod. Én ezt nem akarom megcsinálni. Én rád föl akarok nézni, hogy erre te képes leszel, és megteszed. Például egy szoba festésnél, hogy a férj azt mondja, hogy ez a lakás, vagy nem tudom mi, ez itt, én 5 évig itt fogunk élni, nem festetünk, ez legyen sárga, olyan halvány sárga. A feleség azt mondja, nem, ez lila legyen. Akkor most mit tennétek, kedves társak, hogy egy ilyen nagyobb szobafestésnél, ha férjnek vannak elképzelései, és ő szeretné ezt megvalósítani. A feleség azt mondja, majd én megmondom.
Azt megengedném, hogy a feleség válaszol ki, hanem a fontos dolgokat döntsön a férj, és az ilyen apróságban megengedje meg a férj, hogy a feleség döntsön, és akkor mindenki boldog.
És ha azt mondja a férj, hogy ezt én szeretném eldönteni.
Ja, akkor nincs mert nyilván a férj.
De a férj akarja eldönteni. Mert
akarja, akkor visszágyőzni. De ha meg tudja engedni, hát erről le tud mondani, az abban, ami nagy boldogságot okozhat.
De hogyha együtt törődni, hogy a szobában
engedni. Igen.
Ez be lehet ráhagyni a kérdőzőt.
Ezt nem szabad ráhagyni.
Ez a fej nem hagynám rá. De nem is, tehát ő rám nézze.
Na, érdekes.
Meg ez az, hogy mindig a férfi dög mindenre, meg a színekről is.
Közös.
Mindenkinek jó is.
Össze kell keverni.
Nincs jó belátása, akkor meg tudja azért venni, hogy mondani, nézd drágám, de hát ez a falha, ez ilyen lesz, hát nem fog menni a szőnyekhez, meg annak, hogy néz ki. Csak az ember ugye elgondolkodik, hogy én csak azt néztem összességében.
Ez jó. Tehát van egy igen, hogy próbáljuk meggyőzni a férjet, hogy ebből baj lesz.
És akkor én döntök, hogy igen, tényleg, ez is sokkal jobb, mert így, hogy mondod most, hogy látom, igazán, hogy ez harmonizál, tényleg, ez
így. Olyat akar.
Így van, csak én azt nem vettem észre, hogy a szőnyegnél, mert én csak arra néztem, mert gófri vagyok. És
akkor gófri vagyok, igen. Igen, hát a gófri.
Ez
harmadik szint. Na hát egy olyan megoldást mondok el, amit nem biztos, hogy ez csak egy összeszokott házas párnál működhet. Mondjuk igen. Ez a konfliktus kerülés, ugye?
Labi? Ha már gófinál megyünk, akkor az engedelmességgel kapcsolatban csak egy gyors kérdésem lenne, hogy ha a gófri nem, a vaf, a vaf, nem, spagetti nem jobban átlátja a dolgokat, és tudja, hogy mit, miért, és hova, és miért na kell, a fény ott felindul ahhoz, hogy odaérünk. Tehát nem, a nő nem, most, tehát
igen,
nem hogy vezetés az elme, de nem jobban átlát egy spagetti, mint egy gófri?
Hogyne? Persze, de itt a kérdés. Nagyon jó, de mit csinál az okos feleség? Mit csinál az okos feleség és az okos férj? Most ez itt a kérdés. Mit csinál az okos?
Mi mondta? Az okos feleség úgy utálja, mintha a férj.
Nem, mintha. Azt mondja, hogy drágám, mivel te vagy a vezető, azt mondom, hogy döntsd el te. Erre mit mond egy okos férj? Aki tudja, hogy ki a spagetti, ja, köszönöm, hogy átadtad a döntés jogát. De én megkérdezlek téged, szerinted melyik lenne jó?
Ez egy látszat vezetés.
De kell, de szükséges, de szükséges a férjnek ez. Szükséges, még ha látszatból is. Mert gofri. Érezze azt, hogy most, hú, milyen nagy fej vagy, hogy eldöntheted a festést. Ó, most én, mi legyen? Figyelj, mit szeretnél? Szóval neki csak ennyire van szüksége, hogy azt érezze, hogy na, én vagyok valaki. Lehet, hogy a festés most nem volt jó példa, mert ez egy esztétikai kérdés, ugye ebbe talán nem a férjek a kompetensek.
Egy jó képernyő, hogy mielőtt egy fontos döntés van, néhány kidolgozott alternatívát feltállal, és abból választom őt, de nem mindegy, hogy hogy tálalja, tehát nyilván a tálalás...
Igen. Tehát alternatívákat, odahozza a színmintákat, hogy drágám, neked melyik tetszik? Válassz egyet. Hú, én választhatok? Na, nocsak. És akkor kiválasztom. Biztos vagy benne? És akkor elbizonytalaníthatja a feleség a férjét. Nagyon jól el lehet bizonytalanítani, ahogy itt mondtátok, de a választásban, a döntésben adjunk neki egy ilyen elsőbséget, mert legyen neki ez egy feladat is, hogy gondolkozzon dolgokról, átgondoljon dolgokat, és érezze, hogy most, hogy vezethet, hogy dönthet, hogy övé a... Micsoda, a lakberendezés? Jó, hát nem akartam mondjuk a házvásárlást mindig említeni, mert ez nem mindennapos dolog, meg a festés sem, de vannak, például hova menjünk nyaralni, vagy hogy legyenek a dolgok, és a többi. Ezt szerettem volna csak az utolsó pontban megemlíteni, hogy a bölcs feleségek és a szeretetteljes feleségnek az a feladata, hogy éreztesse a férjével, hogy ő a vezető. Éreztesse a férjével minél többször. Mondjuk nem az, hogy most elmehetek-e bevásárolni, vagy mit vásároljak be. Minél többször inkább olyan fontos kérdésekben kérje ki a véleményét. Kérje ki a véleményét, hogy szerinted ez így jó lenne? Még az a bevásárlásnál is lehetne, mert ebből is lehetnek konfliktusok, hogy én most veszek 8 pollót a gyerekeknek, mert szükség van erre. Ezt én tudom, hogy így kell. Lehet, hogy a férjnek lenne esetleg más alternatívája is erre a dologra, vagy bármi gyakorlati munkában is, és ezzel a férj érzi azt, hogy tisztelik, érzi azt, hogy elismerik, érzi azt, hogy fontos a családban, és ettől érzi magát boldognak, és ettől fogja még jobban szeretni a feleségét, és még inkább keresni a feleségét úgy, hogy boldoggá tehesse. Kívánom, hogy ezeket a gondolatokat gyakorlatba próbáljuk meg majd alkalmazni a házasságunkban, és nehogy megforduljanak a szerepek, és legyen mindenki boldog abban a szerepben, abban a feladatkörben, amit az Isten ráruházott, és így tegyük teljessé boldoggá a családi életünket. Amen. Szerető jó Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te olyan világot teremtettél bennünket családban is, amelyben olyan rendet, olyan tervet alkottál meg, amiben harmonikusan, egymással valóban összeforva, tudjuk egymást kiegészítve szeretni. Köszönjük, hogy úgy rendelted el, hogy a férfinek szántad azt a szerepet, hogy úgy tudjon szeretni, ahogy Krisztus szerette az egyházat, hogy erre hívod el, hogy ezt a felelősséget, ezt a lelkületet megtanulja gyakorolni a családban. És köszönjük Istenünk, hogy a feleségeknek pedig egy olyan szép feladatot adtál, hogy ők pedig beilleszkedhetnek a krisztusi szeretet rendjébe, hogy ők is támogathatják, erősíthetik férjüket a krisztusi szeretetre, a krisztusi szeretettel, a csendességben, a romolhatatlan szépségében. Köszönjük, hogy a tiszteletben fejezhetik ki leginkább a szeretetüket férjük iránt a feleségek, és hogy ez olyan jól esik a férjeknek, mert ettől még inkább fogják szeretni a feleségüket. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi megtanuljuk ennek a harmóniának a szép gyakorlását, megtanuljunk gyakorlati feladatokban is tükrözni olyan szeretetet, amit te itt a földön szeretnél meglátni a mi családjainkban, és add, hogy ebben bátorítani, erősíteni tudjuk egymást, hogy ebben egymással összeforva, veled összekapcsolódva, tőled kérve az erőt, valóban boldog életet tudjunk élni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.